Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 5. fejezetéből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk végig, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy Isten elvégezhesse bennünk általa mindazt, amivel ma meg akar ajándékozni. A római levél 5. fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált, Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis uralkodott a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám bűnéhez hasonlóan vétkeztek. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a bűne miatt sokan haltak meg, még inkább igaz, hogy Isten kegyelme és ajándéka kiáradt az egy ember Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyanis egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából visz megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben, az egy Jézus Krisztus által. Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Közben pedig eljött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazság által az örök életre, Jézus Krisztus, ami Urunk által. az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Hűljetek, álljunk a szín elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy elcsendesedhetünk most a te színed előtt. Köszönjük neked ezt az órát, ezt az alkalmat és ezt a napot. Köszönjük, hogy azért hívtál ide bennünket, hogy kijelensd a te szeretetedet, hogy megmutasd, megértesd a te igazságodat, hogy lássunk lelki szemeinkkel téged, hogy gyönyörködjünk benned és a te ajándékaidban, hogy megértsük titkaidat, szeretetednek sajátosságait, különlegességét. Köszönjük neked, hogy a te hűséged kísért végig, fogtad a kezünket, nem engedted, hogy betegség vagy halál elragadjon minket innen. Köszönjük, hogy te vagy a mi gyógyítónk, te vagy a mi megtartónk, a hétköznapokban is, testi és lelki értelemben is. Áldunk téged, magasztalunk minden ajándékodért, amit megtapasztalunk a gondviselésben, de szeretnénk itt a te házadban és a szent órán a te kegyelmednek, a te szeretetednek mélységébe látni. Szeretnénk azt megérteni, ami több, mint a gondviselés. Szeretnénk téged úgy érteni, ahogy te kijelentetted magad. Köszönjük Pál apostol életét. Köszönjük mindazt, amit a szívére helyeztél, és amit leírt nekünk, hogy általa tanítottak legyünk, hogy téged ismerjünk meg igazán. Kérünk most, adj nekünk nyitott szívet, hogy ne csak fülünkkel, hanem értelmünkkel, ne csak értelmünkkel, hanem a szívünkkel is megragadjuk a te szavaidat, hogy átformáljon minket, hogy új hitet teremtsen bennünk, új látást, teljes örömet, és ugyanakkor kérjük a te áldott szent lelkedet, hogy amikor bűneinkről beszélsz velünk, ugyanilyen nyitottan fogadjuk azokat a szavakat is. Mert a te lelked tud minket igazi bűnbánatra segíteni, semmi más. Ezért kérjük, Urunk, hogy örömöddel, igazságoddal, bűnbocsátó kegyelmeddel ismertess meg minket ma is jobban, mint ahogy eddig ismertünk. Szólj hozzánk, kérünk, a te drága fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által. Írva található az olvasott szakaszban Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 5. részének 2., 8. és 17. versében a következőképpen. Jézus Krisztus által járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha pedig az egynek elbukása miatt uralkodhatott a halál egyetlen ember által, akkor még inkább igaz, hogy azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Nem tudom, tudjátok-e, kedves testvéreim, akik most itt vagytok és halljátok az igét, hogy sokkal többetek lehet, mint Ádámnak volt a paradicsomban. Hadd szóljon ilyen személyesen a kérdés, hogy tudod-e, hogy sokkal többed lehet, mint Ádámnak volt a paradicsomban. Ha megfigyelitek, az emberek itt a földön próbálják újra teremteni a paradicsomot, az édenkertet. Azt az idilli állapotot, amelyről valami fogalmuk azért van, vagy egyszerűen csak ösztönösen vágynak egy szebb, egy harmonikusabb, egy békességesebb, egy kellemesebb vagy gazdagabb életre. Az ember nagyon sokféleképpen próbálja ezt elérni, ezt a bizonyos paradicsomi állapotot, de ha megnézzük a történelmet, vagy akár csak a közelmúltat, valahogy mindig kudarcot vall. Valahogy mindig kudarcot vall az ember, akár nagyban, társadalmi méretekben, akár kicsiben, próbál mindent megtenni azért, hogy valahogy úgy élhessen, ahogy Ádám és Éva élhetett a bűneset előtt. Alapvetően azért val kudarcot, mert van bennünk egy folyamat, és van bennünk egy olyan történés, mint egy bekódolva, amelyet nem tudunk kikerülni. Bármennyire is küzdünk ezzel is, tudnik az öregedés folyamata, és végül a halál. Végül a halál nagy terhe és nagy törése. Isten pedig úgy döntött, testvérek, és erről szól ez a mai szakasz többek között, illetve ezt értette most meg velem, Isten úgy döntött, hogy nem Ádám állapotába viszi vissza az övéit, a hozzátérőket, a vele megbékélőket, hanem igazi többlettel ajándékozza meg őket. Isten tehát nem oda akar visszavinni, nem egy olyan életbe, ahogyan Ádám és Éva élt a bűneset előtt, hanem igazi többletet készített el Isten az övéi számára. És a valódi keresztjén az, aki ennek a többletnek a tudatában él. Aki ehhez igazítja az életét, akár a napirendjét, a terveit, a gazdálkodását, a kommunikációját, a kapcsolatait, a beszédét, sőt, akár az érzéseit. Az igazi keresztjén az, aki ennek a többletnek a tudatában él. Az emberiség többsége Ádámban él, majd ezt még részletezem, ott tart, hogy szeretnénk valahogy oda-vissza kerülni, ahogy Ádám élete indulhatott, küszködik a földi paradicsomért, rengeteget áldoz érte, egészséget is, békességet, anyagiakat és energiát. Az emberiség többsége ebben a küzdelemben tölti el az életét, a kisebbsége viszont Krisztusban él, és már most kóstolgatja az igazi többlet jó ízét. Az emberiség kisebbsége Krisztusban él, és már most átéli annak az előízét, amit majd teljes egészében megtalál és megkaphat. Ezért mindig újra és újra kérdés és alapkérdés, mindig amikor Isten szín elé állunk, hogy te hova tartozol, testvér, én hova tartozom? A többséghez, vagy a kisebbséghez? Ádámban élsz, vagy Krisztusban élsz? Ez ugyanis valóban üdvkérdés. Az emberi sors legeslegfontosabb kérdése, ezen múlik menny és pokol, üdvösség és kárhozat. Hogy felismerhessük, hol élünk, és hogy nyilvánvalóan Isten előbbre segítsen minket, ezért tanít itt most Pál apostolon keresztül. Mi kell ahhoz, hogy ezt az igazi többletet egyáltalán meg tudjuk fogalmazni, és szembesüljünk vele, erre van szükségünk, vagy szembesüljünk vele, hogy ha már megkaptuk, élünk-e vele? Élünk-e vele már itt a földi lét során? Az első, ami szükséges a mai igény szerint, az apostoli tanítás szerint, meg kell ismernünk Isten egészen sajátos szeretetét. Egészen sajátos szeretetét. A 8. versben így olvastuk, hogy Isten a maga szeretetét mutatta meg. Ez egészen más, mint az ember gondolná. De sokszor attól is egészen különbözik, amit a templomba járó emberek gondolnak róla. Ézsaiás mondata kívánkozik ide, az 55. fejezetben olvassuk, így szól az Úr, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Az első tehát, amit meg kell vizsgálnunk, készek vagyunk-e elfogadni, hogy Istennek van egy egészen sajátos szeretete, egy egészen sajátos terve arról, hogy hogyan szeret minket. vagy még mindig a saját sémáinkat erőltetjük Istenre. És történik valami, és megállapítjuk magunkban, vagy ezt gondoljuk, hogy így nem tehet, ezt nem teheti az Isten. Nagyon sokszor a teológia is ebbe a zsákutcába fut be, amikor magyarázni akarjuk, és azt mondjuk, hogy ez nem lehet, hogy talán az Ószövetségben nem is pontosan beszél a Biblia Istenről, ilyet nem tehet, hát az nem lehet, ami a Józsué könyvében le van írva, ezt nem teheti. Aki így gondolkozik, legyen az gyülekezeti tag, lelkész, vagy teológus, vagy bárki, az nem nézett szembe azzal, hogy Istennek sajátos a szeretete. Isten a maga szeretetét mutatta meg abban, amit tett, erről ír az apostol. Nem mi döntjük el, hogy ő hogy szeressen. Nem mi szabjuk meg, hogy ő mit tehet, és mit nem tehet. Kicsit az a lázadás van bennünk, amit persze más összefüggésben is nagyon kedvesen fogalmazott meg József Attila a Mama című versében. Hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen fel a padlásra. Isten ne azzal foglalkozzon, amivel, hanem velem. És ne úgy foglalkozzon, ahogy ő gondolja, hanem hogy én gondolom. Hát amíg itt tartok, addig lemaradok a többletről. Addig nem ismerem meg, hogy Isten a maga sajátos szeretete által mit készített el nekem. Mert az ő sajátos szeretete a kereszten látszik. A kereszt evangéliumában foglalható össze. Kész vagy-e szembenézni Isten sajátos szeretetével? A másik, amivel szembe kell néznünk, hogy a többletet megértsük és élhessünk általa, az, hogy mi Ádámban élünk, testvérek. Ádámban élsz, így születtél. És ahogy ő képtelen volt visszamenni az Édenkertbe, tudjuk, hogy Isten maga zárta be az Édenkertet, és elrejtette most már az emberi szem elől, senki meg nem találja, hogy hol volt az pontosan az a kert. Angyalokat rendelt oda annak idején, Ádám és Éva nem térhettek vissza. Mi sem tudunk visszatérni abba a helyzetbe. Ádámban élünk, az elbukott Ádám utódai vagyunk, az Édenkerten kívül születtünk. Mindnyájan. És képtenek vagyunk oda visszamenni. Ezért, az isteni döntésért, ezért vannak kudarcra ítélve nagy eszmék, amelyeket mi emberek megfogalmazunk, nagy forradalmak, amelyeket megpróbálunk keresztülvinni, társadalmi átszervezések. Erre nagyon sok példát lehetne hozni a történelemből. Röviden összefoglalva, ha megnézitek a történéseket, vagy éppen azt, hogy a forradalmaknak milyen hozadéka volt, mennyi szenvedés, igazságtalanság, amellett, hogy bizonyos dolgok megváltoztak, más emberek kerültek pozícióba, ugyanakkor megint mások belehaltak, vagy hátratételt szenvedtek. Egy szóval, ember nem tudja megoldani ezt a kérdést. Emberi megoldás nincs az ember megjobbítására. Emberi megoldás nem létezik az ember helyzetének megváltoztatására, hogy tudnik Ádámban születtünk, a halálnak alávetve, és a bűn szolgájaként, ahogy más helyen fogalmaz maga az Úr Jézus és az apostoli tanítás. Egy csodálatos lehetőséget tár elénk a Timóteusi második levél, azt mondja, az Isten igéje Istentől ihletett és hasznos a megjobbításra, a feddésre, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre fölkészített. És ezt ne keverjük össze magának a nevelésnek a fontosságával, hiszen tudjuk jól, hogy a nevelésnek megvan a maga szerepe ősidőktől kezdve, és nem szabad lebecsülni az értékét. A nevelés rendkívül fontos eszköz, hogy egyáltalán élni tudjunk, és hogy a társadalom a bűneset után is valamilyen szinten működni legyen képes. De hát nézzetek mondjuk csak egy történet példára, mondjuk a II. Világháború előtti Németországra, hát nem mondható az, hogy nem voltak műveltek és neveltek a németek. Sőt, úgy tudjuk, hogy igenis, egyfajta tartás, egyfajta gerincesség, ha tetszik, jól neveltség jellemző volt az ő országukra és nemzetükre. Ennek ellenére egy bűnös ideológia, egy hatalomvágy, a nácizmus szinte pillanatok alatt felülírt minden jól neveltséget. És a legnagyobb háborús bűnösök azokból lettek, akik egyébként tisztes, jól nevelt polgári családokban nevelkedtek. Ezek tények, testvérek. Azok az orvosok, katonák és mások, akik a haláltáborokat létrehozták, és azokban szörnyűbbnél szörnyűbb dolgokat vittek véghez, otthon jól nevelt körülmények között, jól szituált háttérrel rendelkeztek. Ebből látszik, hogy az ember nem tudja az embert megjobbítani. Hogy Ádámban élünk, és csak egy bizonyos szituáció kell, és kihozza belőlünk. Valaki elmesélte, hogy egyszerűen egy körforgalomban egy autó leszorította, és annyira feldühítette őt, mint keresztjént, hogy belement egy vitatkozásba, egy nagyon csúnya vitatkozásba, amit utána elszégyelte magát ő, mint keresztjén, de megint megállapította, hogy hát bizony az én óemberem semmivel nem jobb, mint a másiké, aki elkezdett ott hőbörögni, meg ordítozni vele az út szélén. Elfogadtuk már, elfogadta a testvér, hogy te Ádámban élsz, így jöttél erre a világra. Valamit tenni kell, valaminek történni kell, mert amíg így élünk, és hozzuk az ádámi örökséget, addig képtelenek vagyunk visszamenni az Édenkertbe, nem tudjuk megvalósítani a földi paradicsomot. Olyan kötöttség ez, olyan rend és törvény ez, amit nem tudunk megváltoztatni. Erre utal az a szólás is, amit mindenki elfogad. Csak egy biztos, a halál. Igen, Ádámban mindenki meg fog halni. De Krisztusban örök életet nyer, aki az Isten előtt megalázza magát. Talán idéztem már, hadd hozzam újra ide. Édesapámnak mondta egy akkori rendszerváltás előtti pártitkár egyszer valahol valamilyen falugyűlésen, vagy hol találkoztak, és szóba került a kommunizmus, mint eszmerendszer, és mint egy idealizált társadalmi valóság. Hát gyakorlatilag mit akartak? Nem mást, mint a földi paradicsomot megvalósítani. De annyira már bölcs volt, és tapasztalt is ez a korabeli pártitkár, hogy azt mondja lelkész édesapámnak, hogy hát, tiszteletes úr, én azért úgy látom, hogy a kommunizmust angyaloknak kellene megvalósítaniuk. Na, ebbe egyet értettek. Embereknek ez nem megy. Nem megy. Ezért nem megy. Mert Ádámban születik mindenki. Mert a bűnnek és a halálnak törvénye fogva tart. Nem lehet megvalósítani a földi paradicsomot. Isten döntött így. Ez ítélet rajtunk. Ahogy a halálodat, úgy a bűnödet sem tudod kiiktatni saját erődből. Tudod, hogy Ádámban élsz, vagy éltél, és hogy a régi természeted ugyanolyan, mint az övé. Fizikailag is, hiszen öregszel és meghalsz, és lelkileg is, hiszen úgy, ahogy itt is olvastuk, Pál itt is többször utal rá, ismételjük, sőt szaporítjuk a bűnt. Az egyetlen igazi reményünk, amit az 1 Korintus 15.22-ben ír az apostol, az ige, amint Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. A Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Sok a kérdése, talán még a jelenlévők között is, hogy találkoztok ilyennel testvérek, akik ezt kérdezik, miért engedte Isten a bűnt? Miért engedte meg egyáltalán? Hát az egyik válasz az a Biblia alapján, hogy szabadon szerető lényeket teremtett, akik szabadon önként viszont szeretik őt, és ebben a szabadságban benne van az ellenfordulásnak, a lázadásnak a lehetősége is. De a mai igénk alapján azt is hozzátehetjük ehhez, hogy Isten számolt valamivel. Ha mégis bekövetkezik a lázadás, a bűneset, a szeretetét Isten még dicsőségesebben kívánta megmutatni. Igaz, ez csak a kisebbségé lesz, azoké, akik elfogadják hittel az ő megoldását. Azt a sajátos szeretetet, amit így olvastunk a 8. versben, Isten a maga szeretetét mutatta meg akkor, amikor egyszülött fiát odaáldozta értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Igaz, csak a kisebbségé lesz Isten szeretetének a dicsősége, de majd az utolsó napon az egész világ látni fogja, hogy mit készített azoknak, akik elfogadják hittel az ő megoldását, vagyis fia helyettes áldozatát, fia helyettes halálát. Ezek számára azonban, e kisebbség számára, testvérek, igazi töbletet készített el. És így fogalmazza ezt meg valaki, egy kommentár, most idézem és kiegészítem. Sokkal jobb, hogy Krisztusban vagyunk, mintha örökre az el nem bukott Ádámban lehetnénk. A 17. versben erre utal Pál, amikor azt mondja, hogy akik az úréi, azok bőségesen kapják Isten kegyelmét és ajándékát. Sokkal jobb, hogy Krisztusban vagyunk, mintha örökre az el nem bukott Ádámban lehetnénk. Ha Ádám sohasem vétkezett volna, élvezte volna a folyamatos létet a földön, az Édenkertben, de nem lett volna kilátása arra, hogy megváltott gyermeke legyen Istennek, hogy Isten örököse legyen, Jézus Krisztus örökös társa legyen. Nem volt ígérete mennyei otthonra, amelyet maga Jézus készít el számára, vagy hogy örökre Krisztussal lesz, és hozzá hasonlóvá válik. Ezek az áldások csak az Úr Jézus megváltói műve által jöttek a világba. Az igazi töbletet tehát a mai igényben a második vers mutatja fel, amelyet így olvastunk. Ő általa, Jézus által járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Vagyis az örökké való, az ő közvetlen dicsőségébe fogad be Krisztus áldozatáért. Az ő közvetlen dicsőségébe fogadja be a hozzá térő népet. Krisztus áldozatáért. Nem tudjuk ennek teljes jelentőségét felfogni itt a földön. Nem is tudjuk kimondani sem, mit jelent Isten dicsőségébe bekerülni. Abban részesülni, ott élni. Ezért az egész örökké valóságon át csodálni fogjuk. Az egész örökké valóságon át. Isten dicsőségét közvetlenül. Fedetlen arccal, így is írja Pál. És ez lesz az igazi revans a sátánnal szemben is. A sátánnak mi volt a célja? Hogy örökre elszakítsa Ádámot Istentől. És valóban, rosszabb lett Ádám helyzete, mint volt a bűneset előtt. Nyilvánvaló, hogy szakadás állt be Isten és ember között. De micsoda revans lesz, és micsoda megszégyenülés lesz a sátán számára, amikor majd látja az üdvözülő sereget közvetlenül Isten dicsőségében. Nem a földi paradicsomban, annál sokkal csodálatosabb helyzetben. A sátánnak ez teljes megszégyenülése lesz. Pont az ellenkezője következett be, mint amit ő szeretett volna. Sokkal többet kap az ember, mint amit Ádám átélt a csodálatosnak teremtett földön, és ahogy leélhette volna ezt az életét. Isten az ő közvetlen dicsőségébe fogadja be azokat, akik Krisztus áldozatát elfogadják, hittel rábízzák magukat. Ádám és Éva ezt nem ismerte. És nem is ismerhette. Mire vágysz? Egy soha vissza nem állítható földi paradicsomra? Azért élsz, azért élünk, hogy itt a földön próbáljunk egy kicsit jobban élni, hogy itt a földön valamit megéljünk abból, milyen lehetett a bűneset előtt. Mire vágysz? Az úgynevezett siker és jólét evangéliumára, sajnos a keresztény világban egyre jobban terjed ez. Az számít, az a jó keresztény alkalom, ahol jól érezzük magunkat. És ne értsétek félre, én is örülök annak, ha jól érezzük magunkat. De nem ez a cél. Ez egy ördögi csúsztatás, amikor a keresztény programok, alkalmak arról szólnak, hogy igen, valamit csempészünk vissza, hozzuk ide az Édent egy kicsit. Legyen klassz, csúcs, tök jó, ahogy ma szokták mondani fiatalok. Buli, keresztényként együtt lenni. Sokkal többet készített az Isten. És mindjárt látni fogjuk, hogy itt a Földön sokszor éppen a nyomorúság is Isten áldott eszköze. Isten áldott oltókése, ahogy Tóth Árpád fogalmazza meg egy gyönyörű versében. Mire vágysz? Vágysz az igazi töbletre, amit az Úr Jézus váltott meg neked? Vagy, megint idézek egy kommentárt, úgy élünk, mint mennyei királyok, vagy ennek a világnak szemét dombjai között csúszunk, mászunk? Nagyon jó megfogalmazás szerintem. És jó kérdés. Úgy élünk, mint mennyei királyok, akik tudják, hogy az Istennek, az örökkévaló királynak a gyermekei, úgy élünk, mint királyfiak, vagy ennek a világnak szemét dombjai között csúszunk, mászunk, keresztényként is. És ez a legrosszabb. Mert aki nem ismeri az Úr Jézus Krisztust, az persze mit tehet? Erőlködik és próbálkozik. Valahogy hozzuk ide a paradicsomot. Valahogy állítsuk vissza az Édenkertet. Ezen kínlódik az világ. Ezért van annyi program, ezért van annyi terv, ezért van annyi áldozathozatal. De amikor keresztényként is így élünk, hogy egy kicsit jobban érezzük magunkat. A 17. vers, amit olvastunk, így fogalmaz, hogy bőségesen kapják az Úréi Isten kegyelmét és ajándékait. Bőségesen kapják, ezt igazából úgy is lehetne fordítani, hogy ők, akik elfogadják ezt, ők az elfogadói Isten bőséges kegyelmének. Valóban kapják, de az ő oldalukról nézve ők az elfogadók. Isten bőséges kegyelmét és ajándékait elfogadják. Hittel már most átveszik az igazi töbletet. Isten ajándékainak ajándékai tudatában élnek. Tudják, hogy miük van. Tudják, hogy mi az élet. Hogy miért élünk. Hogy hova tartunk. És tudjátok, ha ezt már átéltük és komolyan átgondoltuk, és valóban elfogadtuk Isten kegyelmének végtelen gazdagságát, az Isten dicsőségébe vezető utat, akkor ez az elfogadás rányomja a bélyegét egész életünkre pozitív értelemben. Úgy értem ezt, hogy nem lehet, hogy ne látszódjon. Ha elfogadom a töbletet, ez látszik. Rányomja a bélyegét egész életemre, mert megvallom, igenis vállalom, hogy én eredetileg Ádámban születtem, én Ádámban éltem, és méltó vagyok a kározatra. Elfogadom, amit itt Pál ír a 12. vers végén például, hogy minden emberre kiterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Én is. És egészen konkrétan, és nem úgy általában, konkrét bűnöket követtem el. És elfogadom, amit a 20. versben így ír az apostol, közben bejött a törvény, hogy megnövekedjék a bűn. Hogy értsük ezt? Egyszerűen úgy, hogy most már lehet mihez mérni. Nem a törvény tett minket bűnösökké, csak a törvény megmutatja, hogy milyen bűnös vagyok. Ezért adta Isten a törvényt, nem másért. A törvény nem segít rajtunk. Ez világosan kifejti sok helyen. Azért adta, hogy tükör legyen, ahogy Calvin fogalmazott. De aki elfogadta Isten töbletét, azt, hogy az ő dicsőségébe fogad be, ez az elfogadás rányomja a bélyegét az életemre. Megvallom és szembenézek azzal, mit jelent, hogy Ádámban indult az életem, és a régi természetem pont olyan, mint Ádám, és semmit nem javult rajta. Semmi. Aztán ott van a bélyeg az életemben, hogy kitörő hálával köszönöm meg Isten sajátos szeretetét, amiről olvastunk itt a 8. versben. Áldom ő teljes szívemből, úgy, ahogy látszik ennek a lehetősége a 18. versben is, ezt is hadd idézzem újra. Ahogyan tehát egy ember bűne lett minden ember számára kározattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára éltető megigazulássá. Solus Christus, egyedül Krisztus, egyedül ő, az ő tökéletes áldozata minden bűnösnek bocsánatot hoz. És minden bűnre, nem egyre, mindre, aki előtte meghódol és azt mondja, Uram Jézus, könyörülj rajtam, bocsásd meg az én bűneimet, és áldalak téged, kitörő hálával köszönöm meg Isten sajátos szeretetét, ami ott a kereszten megvalósult. Mert Isten abban mutatta meg szeretetét, hogy Krisztus Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Elfogadottá tett önmaga számára. Megigazított, elfogadottá tett. Aztán látszik ennek a nyoma, amikor látom a töbletet, és élek belőle, és élek benne, hogy királyi gyermekként élhetek már itt a földön. Uralkodói szabadsággal gyakorlom azt, amit az Úr Jézus mondott. Keressétek először az Isten országát, és az ő igazságát, és minden más megadatik nektek. Királyi gyermekként uralkodói szabadsággal gyakorlom, hogy tudok, ha kell, elengedni is, lemondani is, veszíteni is. Szent életre törekszem, hogy az Isten örömét lelje bennem. Ön szépen egybecseng ezzel a mai újszövetségi szakaszunk, csak egy verset idézek a Cselekedetek 9.31-ben, amit az első gyülekezetről ír Lukács, a Szentíró. Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt, eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. Az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével egyre gyarapodott. Mert úgy éltek, hogy tudtak a töbletről, ami az övék, már most Isten király gyermekei. És úgy is látszik ez a hit, ez a meggyőződés rajtunk, és kell, hogy látszódjék, hogy cselekedeteinkkel és szavainkkal folyamatosan visszajelzünk. Kegyelemből elfogadott az Isten, és én már most birtokosa lehetek az ő igazi töbletének. Krisztus arcúvá formál, örök hajlékot készít, és az ő teljes dicsőségébe fogad be. És végül beszél Pál még egyről, hogy akik elfogadják az Isten ajándékát, Isten sajátos szeretetét, azok életében egy gyönyörű paradoxon valósul meg, egy gyönyörű ellentmondás, így írta valaki. Tudnélik, az öröm együtt jár a nyomorúsággal. Akik Isten töbletéből élnek, akik Isten töbletében élnek, azoknak az életében az öröm együtt jár a nyomorúsággal. A nyomorúság, az üldözés nem öli meg az örömüket, mert nem tudja elvenni a töbletüket. Sem üldözés, sem szenvedés, sem nélkülözés nem tudja elvenni az örömüket, mert nem tudja elvenni a töbletüket. Így lehet megérteni, hogy hogy tudnak feldolgozni hívő emberek betegségeket, hogy tudnak feldolgozni veszteségeket, üldöztetést, vagy a világ sok pontján a mártíromságot is. Így lehet megérteni. Ezek az emberek ezért maradtak Krisztus követők, és ezért nem veszett el az örömük, mert mindig abból éltek, abból a gazdagon kiáradt kegyelemből, abból az isteni rendkívüli ajándékból, ami már most az övék. Ebből él a kereszténység, ha valóban kereszténység. És éppen ezért Pál tanít és bátorít, hogy fogadjuk el, amikor Isten nehézbe enged. Mert a nyomorúság, ahogy olvastuk, és az üldözés is álhatatosságot szül. Így olvassuk itt a 4.-5. versben. Az álhatatosság pedig kipróbáltságot. A kipróbáltság reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg. Isten, amikor megengedi az ő népét, népe életében a próbákat, akkor azzal neveli, bátorítja és újra gazdagítja őket, és arra tanítja, hogy kapaszkodjanak bele hittel, teljes hittel az ő töbletükbe, amely örökre az övék. Amit senki el nem vehet, ahogy a Róma 8-ban fogjuk majd olvasni, ha odaérünk Isten kegyelméből, Meg vagyok győződve, mondja Pál, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem magasság, sem mélység, sem semmilyen más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Gyönyörű ellentmondás és mégis valóság, az öröm együtt jár a nyomorúsággal, és a próba megerősíti a hitünket abban, amit Isten megváltott nekünk Krisztus Jézusban. Egy halleluja néhány sora jutott eszembe, hadd idézzem ezt befejezésül. Nagy Istenem, ha nézem a világot, így kezdődik ez az ének, biztosan sokan ismerik is. A szívem áld és hála tölti be, mély nagy vagy te, mély nagy vagy te. Ha mennybe hívsz, majd mikor eléd állok, megláthatom te fényességedet. Ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek. Ha majd reám szent arcod vet világot, leborulok és dicsőítelek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Úr Jézus Krisztus, áldunk téged, hogy valóban részeltetsz minket megnyert dicsőségedben, hiszen a te dicsőséged egy az atyáival, hiszen az atya megosztotta veled az övét, és te azt ígérted, hogy te megosztod velünk. Urunk, bocsásd meg, amikor mi nem erre nézünk. Bocsásd meg, amikor itt a földi életben, vagy akár az egyházban erőltetjük és próbálgatjuk, hogyan lehetne az Édent ide visszahozni, valahogy itt paradicsomi körülményeket teremteni. Köszönjük, Urunk, hogy készen van az a többlet, az a sokkal drágább, csodálatosabb, ami te váltottál meg számunkra ott a kereszten. Köszönjük, hogy aki hallja, az mind lehet a tiéd. Köszönjük, hogy aki enged a te hívásodnak, és elfogadja a te ajándékodat, a te váltságodat, azt te ingyen megajándékozod ezzel a töblettel, amelyet soha többé el nem vehet tőlünk senki sem. Bocsásd meg, amikor félünk mindenféle szenvedéstől, nélkülözéstől, üldöztetéstől, hiszen annyira e földi életre koncentrálunk, annyira csak itt figyeljük, hogy mi történik velünk, hogy mink van és mink nincs. Emeld föl a mi tekintetünket rád, Urunk, és add, hogy valóban megélhessük, amit az első tanítványok megéltek, de megélnek ma is azokban az országokban, ahol üldöznek, üldözik a keresztjéneket, hogy ez a többlet elvehetetlen, hogy a kincsünk a mennyben van, hogy a legnagyobb dicsőségünk, hogy az Isten dicsőségét színről színre láthatjuk majd, abban gyönyörködhetünk örökön örökké. Köszönjük, Urunk, hogy megszégyeníted a mi ellenségünket. Hiába súgja itt a földön, hogy olyanok vagyunk, mint Isten itt a földön, mi mindent meg tudunk teremteni, paradicsomi állapotokat tudunk létrehozni. Urunk, szégyenítsd meg az ellenséget, és ragyogtasd fel a te dicsőséged. Így köszönjük ezt az igét, és kérünk, segíts, hogy ennek tudatában éljünk hitben, valóban újra és újra azt megragadva, hogy nekünk sokkal többünk van, mint amit itt a földön meg tudunk élni. És ebből hadd következzék odaszánt élet, hálaadás, dicsőítés, jó cselekedet, hiszen ránk van bízva ez a föld, hiszen nem lehetünk felelőtlenek, de tudjuk, hogy nem a paradicsomot építjük, hanem neked engedünk, amikor szeretni akarunk, amikor a másik emberért imádkozunk, amikor cselekedni akarjuk itt a földön az itteni dolgunkat, azt a küldetést, amit itt bíztál ránk. Kérünk, taníts ebben hitben és bölcsességben élni, engedelmesen rád figyelni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy ezért adtad és adod a te igédet, hogy taníts mindezekben, adod a te szent lelkedet, hogy valóban örömünk legyen mindig minden körülmények között, hogy visszatérjen a lélek öröme a mi életünkbe újra és újra. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk téged mindezért, és kérünk, maradj velünk. Áld meg életünket, gyógyítsd betegségeinket, vigasztald a gyászoló szíveket, légy ott a nyomorúságban levők között mellett. Áld meg a határon túlélő testvéreinket, vigyázz rájuk, különösen a háborús vidékeken élőkért kiáltunk hozzád. Kérünk, te csendesítsd el, és fogd vissza az ádámi természetet, amennyire csak lehet ezen a világon. Mert Ádámban csak gyűlölködni tudunk, irigykedni, hatalmat, olajforrásokat, pénzt szerezni, egymáson keresztül gázolni. Ezt mind tudjuk Ádámban. De Krisztusban sokkal többünk van. Hadd legyenek egyre többen, akik megtérnek hozzád, Urunk, és így benned kezdenek el élni valóban új életet. Kérünk, hallgass meg, kérünk, maradj velünk, áld meg a mi életünket nagy nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.